Jó estét kívánok minden kedves versenyzőnek. A 20-as fejezetet érkeztünk a tányában. És csak gyors átismétlés az eddigiekről. Ja, azt mondtuk, hogy a tányában kerestük a lehetőségét annak, hogy hogyan lehet plusz erőkhöz jutni olyankor is, amikor már minden külső segítség kifogyóban látszik, amikor hiába erőltetjük az agyunkat, a szívünket, egyszerűen nem jutunk plusz energiához, akkor hogyan nem tudunk meditálni, nem megy olyan könnyen a elmélkedés, az, hogy ebből valami érzelmet is szüljünk, akkor hogyan lehet, mi, hol lehetne nyúlni még, ami segítséget tud adni. Azt mondta a tányában, hogy valójában nem kell valami újat behozni a saját magunk lelkesítése érdekében, mert valójában ott van bennünk az a belső lelkesedés, az a, ha bár csak nagyon kis örlángon is, de azért mindenkiben ott van, az a belső hang, ami akár, hogyha arról van szó, és nagy a törés, akkor még az önfeláldozásra is készteti az embert. Tehát, hogyha olyan helyzetbe kerül, amikor helyzetbe hozzák, amikor kérdései vannak, akkor akár arra is képes, hogy arra készítesse az embert, hogy áldozza föl magát az ügy érdekében. De ez nagyon mélyen van meg benne, és általában az ember csak egy ilyen külső rétegben, egy külső dimenzióban működik, ezért általában sokkal inkább az önző mindennapi ügyeit intézi, és nem nyúlik le ilyen mélyre saját magába. Tehát külső burk, ugye az ember úgy épül föl, mintha ilyen burkok? Mindjárt? Burkok, rétegek. Rétegekből lenne, igen. Ilyen réteges lény az ember, és általában egy külsőbb rétegen, külsőbb burok szintjén, héj szintjén működik. De igazából a sok-sok burok mögött ott van alul ez a belső késztetés, amit mi úgy neveztünk, hogy úgy hívta a tánya, az örökkévaló mécsese, az ember lelke, ami felfelé kívánkozik, ami valami magasztos a mindenek fölötti, transzcendens, a végtelen felé vágyakozik. De ez a legtöbbször nem fogalmazódik meg bennem, csak olyan élethelyzetekben, amik valamilyen tragikus, drasztikus élethelyzetek, amik áttörik ezt a sok burkot, a sok réteget, ami lerakódott rajta, és akkor előtt törni ez a belső energia, és akkor sokára hoztunk példákat, hogyha valaki valamilyen tragikus élethelyzetbe kerül, akkor hirtelen nagyon mély dolgok jönnek elő belőle, akkor előtör belőle a nagy vágyakozás, tényleg az igazság és a végtelen iránt, amúgy pedig a napi ügyek folyamányaiban ilyen-olyan irányba elmegy, de igazából nem foglalkozik ilyen mély kérdésekkel. Tehát akkor megvan már, hogy hova kéne benyúlnunk a történetben, miből kéne előhozni az energiát. A kérdés csak az, hogy hát azért nem tudunk mindig drasztikus helyzetben élni. Hát meg nem is lenne cél, hogy itt minden egyik tragédia a másikat kövesse, hogy ezt a belső energiát elő tudjuk magunkból hívni. Hát, hogy most lefordítsam ezt magyarra, tehát ha mondjuk minden jól megy, vagy nem is megy jól, azért hogy nagyjából mederben van az élet, addig dolgok mennek maguktól, és az élet minden napjaival vagyunk elfoglalva, viszont zavar minket időnként, hogy hát azért szeretnénk kicsit, hogy mondjam, fejlődni személyiségünkben is, közel kerülni Istenhez, valamilyen magasztosabb életet élni, de nem vagyunk képesek ezzel erőt gyűjteni. És akkor két lehetőségünk van. Az egyik lehetőségünk, hogy nagyon keményen dolgozunk, és megpróbálunk tanulni, és meditálni, és ebből valami erőt gyűjteni. De azt mondtuk, hogy hát ez egy elég hosszú út, ez így gyakran nem megy annyira jól. A másik lehetőség, hogy egyszer csak boom, jön egy valami tragédia az életben, mondjuk hirtelen valaki megbetegszik, átesünk egy baleseten, kibillentenek az élet mindennapi helyzetből, és akkor hirtelen azt fedezzük föl, hogy nagyon nagy szent emberek leszünk, elkezdünk gondolkodni az életen, előjönnek ezek a mély, bennünk levő mély energiák, rájövünk, hogy jó, eddig nem jó mederben mentek amúgy a dolgok, hát valószínűleg nem véletlenül most ki is billenek, nem jó dolgokat csináltunk, nem jó úton jártunk, és tényleg egy kicsit ráerősítünk a dolgokra, gyakrabban elnézünk esetleg a zsinagógába, vagy egy kicsit erkölcsös életet élünk, eleve elgondolkodunk az egész ügyön. Tehát akkor kicsit megtörnek a dolgoknak a normális menete, és előjön belőle ez a dolog. Tehát akkor megvan már, hogy van bennünk valami, senki nem mondta nekünk, hogy te gondolkodj el. Nem adták azt a társat, hogy gondolkodj el az élet minden az élet menetén, és akkor majd mit tudom, mi lesz. Nem, ez magától jön. Tehát ez bennünk volt korábban, és csak nem tudott előtörni, mint egy vulkán, ami nagyon mélyen, ott van az mindig az a katyvasz, ami előjön a vulkán idején. De nem volt, ami előhozza. Most viszont megvolt, ami előhozza. Tehát már megvan, hogy bennünk ott van ez az energia, ami az Isten felé, az végtelen felé vágyakozás, csak nem tud előjönni. Nem mindig jön elő. Mi kell ahhoz, hogy előjön? Egy valamilyen égi pofon, hogy behúznak neked, és akkor már ezek kifejezésére kivillensz, és akkor előjönnek ezek a dolgok. Na jó, de hát erre nem számíthatunk, meg nem is nem szeretnénk, hogy az élet tele legyen ilyen pofonokkal, és ezzel tudjuk elérni azt, hogy mindig Isten felé nézzünk, ugye? Hogy mindig, amikor elkezdünk kicsit más irányba menni, akkor kapunk a másik irányból is egy pofont, és így folyamatosan pofozva legyünk, ez nem egy kellemes életút. Hogyan lehetne ezt akkor úgy megoldani, hogy ne legyen szükség a pofonokra, és mégis ezt a belső energiát ezt elő tudjuk hozni magunkból, és alkalmazni tudjuk. A példa, amit erre még használtunk, az az volt, hogy olyan, mint az energia, hogy az atomenergia az olyan, amit nem valóban máshonnan hozunk oda, hanem magában az anyagból nyerjük elő. A leglényegibb részéből az anyagnak. Igen, ám, de ez azzal jár, hogy az egész anyag bomlik, oszlik, ami viszont akkor egy ellentmondás, az egyik oldalra óriási energiák szabadulnak fel, a másik oldalra viszont a dolgok nem abban a mederben vannak, ahol ez hasznosítható. Hogyan lehet azt megoldani, hogy elő is hozzuk ezt az energiát, de az anyag ne is essen szét. És ez a mi spirituális életünkben is ugyanez, a lelki szintjén az életünknek, hogy hogyan tudjuk azt megoldani, hogy az egyik oldalról elő is tudjuk hívni ezt az energiát, hasznosítani is tudjunk, de ugyanakkor ne állandóan egy ilyen turbóban, de hát nem is turbóban, egy ilyen szétesve, stressz helyzetben és tragédia helyzetben legyünk. Ugye azt mondtuk, ez volt igazából a vége, amihez elérkeztünk a múltkor, és azt mondtuk még, hogy mi az a példa, amit a tánya alkalmaz, mint egy stressz helyzet, ahol ez előjön. Ő azt mondja, hogy ha egy zsidót odaállítanak, hogy azt mondja, hogy megtagadja a vallását, megtagadja az egyistent, akkor még a legvétkesebb életű zsidó is ezt nem fogja megtenni, hanem inkább életét áldozza. Akkor ilyenkor előjön, hogy ő nem tagadja meg az egyisten hitet. És előjön ez a mély kötődés, annak kell, hogy az élet minden napja az egyáltalán nem jött elő. Beszéltünk erről a múltkor, kicsit definiáltuk a fogalmakat, és elmondtuk, hogy a vétkes zsidó az nem egyenlő a tudatlan zsidóval. Tehát biztos nagyon sok olyan zsidó van, aki egyáltalán ez idegen hagyja, hogyha borulj le egy bálvány előtt, jó, semmit nem jelent. Mert nincs meg az a tudása, és a tudás nem csak lexikális tudást, hanem életérzést, neveltetést jelent, hogy ez bármilyen módon áttörje azt a sok léteget, ami lerakodott rá. De a tánya nem egy ilyen emberről beszél, akinek sajnos hiányzik ez a tudás, hanem olyan emberről, aki mondja, megtesz a tudást, de aztán elment más útra, akár tagadja is ezt az utat, de mélyen belül ez ott van, és a kellő helyzet esetén ez áttörik ki. Illetve van még egy dolog, amit látunk, és erős beszéltünk, hogy sok olyan zsidó, aki mondjuk nemzedékek óta semmi köze nincs semmihez, és egyszer csak egy drasztikus helyzet kapcsán, vagy akár anélkül elkezd újra visszaérdeklődni, és megpróbálja megtalálni a visszautat ehhez a történethez. Tehát akkor látjuk, hogy itt ez az Isten hit és az Isten hit tagadása, ezek olyan dolgok, amik olyan drasztikus dolgok, vagy olyan határozott dolgok, amiknél már elő tud jönni ez a belső akarat, ez a belső vágyakozása végtelen iránta. Vágyakozása arra, hogy felülkerekedjünk a saját magunk mocskos mindennapjain. Igen. Tehát akkor az ennyi hit, ez nagyon fontos kérdés, vagy a hitünk, ez nagyon fontos kérdés. Akkor most megnézzük ezt a képletet, nézzük meg, amit a tánya mondott, tehát az az ember, aki egy vétkes, vagy hibákkal, ez a vétek egy erős szó, hibákkal teli hétköznapjai vannak. Miért van az, hogy ezeket a kis hibákat úgymond elengedi, de amikor egy nagyon nagy dolog történik, akkor mégis azt azért már nem tagadja meg. Mi a különbség? Értitek ugye a kérdést, tehát mondjuk, hogyha oda jut, hogy kicsit lopni kell, kicsit csalni kell, kicsit lopni kell, kicsit csalni kell, és ezt nézzük egy vízbe, most ezt nem lőzik ide. Lopni kell, csalni kell, akkor az belefér, vagy most nem mondanák más példákat, mindenki a fantáziára bízom. De amikor valami nagy, akkor azt mondja, nem, ezt már. Nem, és akár az életét is állni. Miért? Erre azt mondta a tánya, azért, hogy a kis dolgokra legyint. Mondja, hát az belefér, ugye itt szokott lenni, ezt szoktuk. Belefér, ez nem olyan vészes. Egy ilyen nagy dolognál, azt nem tudja azt mondani, hogy ez belefér, mert ha ez belefér, akkor minden, akkor nincs, akkor az egész dolog bomlik. Ugye a példa, amit erre felhoztunk, az egészség volt, mindenki szeretne egészségesen élni, mégis az élet részében nem él egészségesen, mert azt mondja, hát ez még belefér, ez a krémes még belefér, ez a szárcigi belefér, ez a hamburger belefér, stb. De amikor olyan drasztikus helyzetbe kerül, hogy az orvos, hogyha kérem szépen ezt csinálja, akkor egy héten belül meghal, akkor erre nem tudja azt, hogy ez belefér, mert még van egy hét, hanem akkor összeszedi magát, mert hát olyan drasztikus a helyzet. Ugyanez a helyzet az Isten hittel, az Isten tagadással, a tárnya példájában, de amikor olyan helyzetbe kerül, akkor azt nem tudja megtenni, akár önfeláldozó is lesz, mert ez azért, az azért már mégse fér bele, hogy ilyen szinten megcsúfolja a saját hitét és identitását, stb. Hát ebből indulunk ki most ebben a fejezetben. Hát akkor van nagyon érdekes, tudjátok, hogy a zsidó misztikában vannak ezek a dolgoknak a számértéke. Az is szerepet játszik. Ugye úgy hívjuk héberül, hogy gimátria. A gimátria az ugye a betűk, különböző betűknek héber használatban, persze, különböző... Nem tudok felejérni. A különböző héber betűknek számértéke. De? Most azt mondja, hogy Tórát Civála Numose, Mózes Tórát parancsolta. Az a szó, hogy Tóra, ugye? Annak milyen számértéke? Ki tudja megfejteni? Táfhoz kezdjük. Az mennyi a táf?
Táfhoz 9.
9, az te.
Tet.
Az a tet.
Jó, táf a 400.
Táf az 400, igen. Váv az mennyi? Majdnem. 6, teli találat, igen. Rés az mennyi?
Rés az a 300.
200. Szép, jó van. 200, és a 7?
Az az 5,
akkor az összesen?
611.
611. Hány parancsolat van a Tórában? 613. Mi a különbség? Ez már egyszerű matek. 4. 2. Igen. Tehát ugye 2 a hiány. A Tóra szó, az majdnem kiadja a Tórában található parancsolatok számát, a 613-at, 2 hiány. Melyik az a 2? Mondott a passzuk az idézet, hogy Tórát parancsolt nekünk Mózes. Hát akkor melyik az a 2, amelyik ebben nincs benne? Az, amit nem Mózes parancsolt. Melyik az a 2 parancsolat, amit nem Mózesen keresztül jött?
2.
2 a 10 parancsolatból. Ugye, mert a 10 parancsolat első 2 parancsolata az, ami teljesen közvetlenül Isten mond el a zsidó népnek. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Magából a szövegből. De honnan?
Hát azt mondja, hogy mi átállok be
neked. Hát közvetlenül mondja, egyes szám első szemében. Az egész Tóra az úgy írózott, hogy egyes szám harmadik szemében. A 10 parancsolat első 2 parancsolata viszont egyes szám első szemében szól közvetlenül a zsidóknak. Ja, én vagyok az örökkévaló istenetek, aki kivezetett titeket Egyiptom országából, ne legyen nektek idegen istenetek színemen, vagy színem előtt. Ez az első 2, tehát az egyistenit és az Isten tagadás, vagy bálványimádás, és utána jön az, hogy az örökkévaló nevét nevet fölöslegesen a szádra, már egyes szám harmadik személyben beszél Istenről. Az első 2 az, ami igazán a közvetlenül adatott a zsidóságnak, és így az egész világnak. Tehát akkor ez azt is jelenti, hogy valójában az első 2 parancsolatban, mi ezt úgy megjelzünk, hogy tulajdonképpen benne van a lényeg. Minden, az összes többi parancsolat. Vagyis, az egyisten hit igenlésében és az egyisten hit tagadásában ugye, a tagadásának kizárásában, ugye, abban benne van az összes felszólító cselekvő parancsolat, és az összes tiltó parancsolat. Ugye az egyisten igenlése az az összes felszólító parancsolatnak a lényege. Miért csinálsz minden parancsolatot? Minden parancsolat végül is mire vezet rá az egyisten hit kiterjesztésében, abban, hogy az annak a hitnek a megerősítésében. És miért van minden tiltó parancsolat, hogy kizárjad az Isten tagadás, vagy a több Isten hit fogalmát. Hogy tulajdonképpen ez egész erre a kettőre koncentrálódik. Tulajdonképpen minden parancsolatban ugyanez van benne. Minden parancsolat vagy pozitív, vagy tiltó formában az egyisten hit fogalmát erősíti. És ezért ez a két parancsolat az, ami közvetlen adott az Istentől, mert ez a két legfontosabb, és tulajdonképpen minden más parancsolat ezt egészíti ki. Jó, de hát most mit van ezen ennyit kiegészíteni? Ez elég egyértelmű, nem? Egy Isten van, és itt lát. Most miért kell még 611-et hozzátenni? Ez egy kicsit túlzásnak tűnik. Nem tűnik ez egy olyan hihetetlen nagy dolognak, hogy hát, hogy mondjam, nagy dolog az persze, mert hiszen ez a kiinduló pont. Ha ez nem lenne, akkor eleve hogy néz neki az ügy. De miért kezd ennyire erről szól az összes? Miközben a szombatnak az egy Isten hithez? Hogy ne dolgozz szombaton, az miért? Ha dolgozol szombaton, az miért erősíti a bálványimádást? Vagy hogyha kevered a teljest a húsossal, vagy hogyha, mit tudom én, megcsalod a feleséged, akkor mi köze ennek az egy Isten hithez és a több Isten hithez? Na, feladtuk a leckék. Ugye?
Hát mégis arról van minden. Mi az az egész
kiterjedése? Minden bűn azért van, mert a saját egónkat nem tudjuk megfékezni. Vagyis pontosabban nem Istenre koncentrálunk, hanem egy Isten kívülire, a saját magunkra. Aha. Igen, hát ide, tulajdonképpen ide is ki fogunk jutni majd. De igazság szerint most jutunk el a tányában az első olyan témához, ami nem közvetlenül ilyen lélektani kérdéssel foglalkozik, mert egy kicsit elvont filozófiával foglalkozik. Ugye a haszid filozófiában két témakört szoktunk bontani a különböző írásokat, cikkeket, diskurzusokat. Vannak, amiket úgy hívunk, hogy avoide. Avoide az azt jelenti, hogy munka. És vannak, amiket úgy hívunk, hogy haskole. Mi azt jelenti, hogy elmélkedés. Ugye avoide azok a típusú diskurzusok, amik valahogy közvetlenül azzal foglalkozunk, hogy hogy a saját belső rossz énedet legyőzni. A void az ayin vét vav dalet hé, mint munka. De jud nélkül, én csak ilyen askenász kiejtéssel mondom. És a haskala, az pedig hé, zin, kaf, lamed, hé.
A void ayin vav
vét dalet hé. Tehát vannak azok a diskurzusok, amik azzal foglalkoznak közvetlenül, hogy az ember hogy tudja legyőzni a rossz ösztönét, hogyan tud egyensúlyt találni magában, hogy kell úrrá lenni saját ösztönein, stb. És van a másik pedig, a szkala, az pedig az ilyen elméleti dolgok, hogy az Isten hit, a teremtés, ezekkel az elvon dolgokkal foglalkozik, és azt méti ki. Eddig az elmúlt 12 fejezetben szinte végig ilyen közvetlenül a lélek ügyeiről volt szó, hogy a állati ösztönlélek, és az isteni lélek, és hány dimenzió van benne, és hány szint, és mit tenni, stb. Most pedig elérkeztünk oda, hogy valami elméleti dolgokkal fog foglalkozni, ami látszólag nem kapcsolódik a mi ügyünkhöz, de nagyon hamar látjátok, hogy kapcsolódik össze a kettő mégis. Na hogy? Azt mondja, hogy most a magyar folytás ilyen, én innen fogom nektek szabad fordítani. Jó, mert mégis tudjunk haladni. Ule Bayer Hétevényen zel, ahhoz, hogy ezt jól megmagyarázzuk ezt a kérdést, szarok lászkét hilabik szara, innyen umma husz, ahdusz, selakadás bolhu. Először meg kell, hogy említsük annak az ügyét, annak a témának az ügyét, amit úgy hívunk, hogy az örökkévaló egysége. Tehát a monoteizmus kérdését. Az örökkévaló ugyanis, se nikra jachdömi juhad, az örökkévaló ugyanis úgy neveztetik, mint az egyetlen. De kolmá minim se hú levádai hú, és mindannyian hiszünk benne, ez egy részlet különben a Jom Kipuri imáinkból, amit most mondok, hogy mindannyian hiszünk benne, hogy ő az, mielőtt teremtetett a világ, és ugyanúgy ő az egyetlen, azután, hogy teremtetett a világ. Ahogy írva van, átúcselőnyi rajlam, te vagy az, aki, teremt, aki léteztél, mielőtt megteremtetett a világ, és átú misenivra, és te vagy ugyanaz, miután megteremtetett a világ. Tehát az Isten egységébe, az Isten egyetlenségének a kérdésébe beletartozik az is, az a kérdés is, hogy Istent hogyan tekintjük, másmilyennek tekintjük-e a teremtés után, mint a teremtés előtt. Ez egy nagy filozófiai kérdés. Ha Isten valóban egyetlen, akkor milyen helye van egyáltalán a világnak? Ugye? Világos a kérdés. Hogyha azt mondom, hogy az isteni egyetlenség az nem azt jelenti, hogy az istenek között egyetlen, hogy nincs más isten, hanem azt jelenti, hogy ő az egyetlen valódi létezés, az egyetlen örök és feltétel nélküli létezés, akkor hogyan lehetséges, hogy a világ megteremtődött tulajdonképpen? Ugye? Mi azt mondjuk a kabala nyelvén, hogy vannak azok a dolgok, amik feltétele. A legtöbb dolog, amit mi nem legtöbb, minden dolog, amit mi ismerünk, az feltételes módban létezik. Létezik a Marci azért, mert valaki létrehozta. De nem csak róla mondható el, ez mindenki az asztal körül ugye, elmondható, hogy mindannyian azért létezünk, mert. És ezt a mertet, ezt minden létezés mögé oda lehet tenni. Mind időben, mind pedig okokozat szempontjából, hogy azért, mert így és így, ezért létezik. Tehát nem feltétel nélkül a létezése, mert ez a mert mindenhol ott van. Isten viszont az egyetlen feltétel nélküli létező, így aztán tulajdonképpen az egyetlen kötelező létezés. Hiszen minden más létezés, az csak feltételesen létezik, vagy de nem muszáj, hogy létezzen, és nem fog örökké létezni, és nem létezett, nem az örökké alatt nem csak azt érezzük, hogy mind örökké létezni fog, hanem hogy idők előtt is létezett. Ez csak Istenről mondható el. Ha viszont Isten ilyen, akkor hogyan képzelhetjük azt el, hogy Isten ugyanolyan legyen a teremtés előtt, mint a teremtés után? Változott-e valami Istenben a teremtés által? És megmondom, hogy első hallásra az ember azt mondja, hát nem mindegy, vagy miért kapcsolódik az Isten egységéhez? Van Isten, meg van a világ, és létrejött a világ. A világ szempontjából nagy különbség van a világ teremtése előtt és a világ teremtése után. De Isten szempontjából, hát nem mindegy. Azt mondjuk, hogy nem. Mert hogyha Isten minden, ha Isten, akkor nem mondhatjuk, hogy Isten ugyanolyan egy rajta kívülálló dolog létrejötte előtt, mint a rajta kívülálló létrejötte dolog után. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy ezt kicsit jobban elmondjam. Tehát önmagában ahhoz, hogy legyen még valami rajta kívül, valami változásnak benne létre kellett jönni. Most nem akarom nagyon plasztikus ezt elmondani, de mondjuk, hogy vagyok én, és csak én vagyok, és én most ezt próbáljuk, térben tudjuk csak ábrázolni, de nem térről van szó, hanem önmagában fogalmakról. Szóval, hogy vagyok én mindent kitöltök, ahhoz, hogy legyen még valami, még akkor is, hogy az a még valami tőlem állandó függésben van, helyet kell neki csinálnom, akkor kicsit össze kell magamat húznom. Akkor valami változás történt bennem azáltal, hogy ez a másik valami létrejött. Ez a kérdés. És ezért van egy problémánk, nem egy problémánk, egy teológiai kérdés, hogy Istenről hogyan mondhatom azt, hogy Isten nem változott a teremtés után, a teremtés előtthöz képest, amikor egyszer mégiscsak azt mondom, hogy ő az egyetlen, ha viszont ő az egyetlen létezés, akkor kellett, hogy valami változás beálljon. Stimmt, Fale? És válaszolni szeretnél a kérdésre? Nem, próbáljuk meg.
Én csak kérdezem, miért
kell? Logikailag? Hát, mi volt a
szükség volt?
Miért volt szükség?
Mire? A világra?
Igen, nem. A
válaszra. Várj, most választjuk ketté. Azt nem fogjuk most megmutatni, hogy miért volt szükség a világra. Valószínűleg nem is tudjuk. Ezt most nem is fogjuk tudni igazából, mert tőle kell megkérdezni, és egyenlőre nem adott kielégítő választ. De az a kérdés, amit te mondasz, az egyszerűen tisztázzuk logikailag. Tehát logikailag ha te csinálsz valamit, nagyon plastikusan, te mondjuk egy fazekas mester vagy, és fölkeltél reggel ereje teljében, és csináltál valamit, ezt leültél a fazekasasztalhoz, és csináltál egy tányért, akkor nem csak a tányér szempontjából változott a világ a reggelhez képest, hanem a te szempontodból is. Mert te odaültél, és erőt fejtettél bele ebbe a tányérba. Most már te egy olyan ember vagy, aki létrehozott egy tányért, tehát most már másmilyen vagy, mint amilyen korábban voltál. Okay. És egy pillanat... Hogy?
A gyertyás pillanatot, hogy egy gyertya, ha megjut sok tár, ugyanekkora marad a fénye. Tehát nem marad, nem lesz attól kisebb a gyertya.
Jó, akkor arra különben valami hasonló lesz a válasz. Most ennek az egész kérdésnek meg válasz, nagyon sok szintje van. Tehát sok szinten lehet az egész kérdést kezelni. De mi valahogy pont ezt akarjuk megmutatni, mert látszólag a világ az nem egy gyertya. Látszólag a világ az egy nagyon is kézzelfogható, komoly entitás, amiben hihetetlen sok energia van. A gyertya lángja az egy megfoghatatlan valami. Ott van egy, ahhoz, hogy az legyen, az kell egy viat, meg kanót, meg minden. A láng maga, az tulajdonképpen egy megfoghatatlan valami. A világ viszont egy igenis nagyon megfogható, és érzékelhető, és teli, annyira különben, hogy úgy tűnik, mintha csak ez lenne, semmi más nem is lenne. Tehát nagyon kézzelfogható dolog, és itt azt valahogy tisztáznunk kéne, hogy ez Istenhez képest, hogy mondhatjuk erre azt, hogy ez csak annyi, mint hogy meggyújtok egy lángot. Erre fogunk kiukadni. Tehát hogy azt fogjuk majd szemléltetni egy példával, hogy hogyan semmi ez a világ Istenhez képest most. Tehát, hogy miért nem jó a fazekas példa? Miben más Isten és a világ, mint a fazekas és a tányér? Ezt fogjuk most megdenni, de beszélni kell róla, mert a kérdés az ott van. Hogy mondhatom, hogy Isten ugyanolyan a világ előtt, a világ után? Önmagában gondolj csak arra bele, hogy azt mondjuk, hogy Isten, imádkozunk Isten, és mondjuk, hogy te mindenkit felügyelsz, és nézed itt a világot, és minden élőlénynek enni azt, meg ilyeneket mondunk az imáinkban, hogyha megfigyeltek. A szeleket hozod, és a fákat növeszted, és mindenkinek ellátod a gondját, kielégíted a kéréseit, stb. Isten el van velünk foglalva. Önmagában megnézed a teremtést, hogy 6 napig ott teremtette az ügyeket, ez azért, vagy mondjam, az ő programjában is be volt ezt. Tehát itt azért nem egy, itt valami komolyabb ügyről van szó. És mégis ehhez képest mi azt mondjuk, hogy ő pontosan ugyanaz előtte, mint utána. El tudod képzelni, egy gyerek megszületik, és a nő azt mondja neki utána az anya, hogy én ugyanolyan vagyok, mielőtt megszületett, és miután. Nem egészen állná meg a helyét. Habár vannak, akik erre törekednek, hogy de ez azért nem egészen szokott így működni. Semmilyen szempontból. De nyilván igazad van, tehát lesz ilyesmi abban, amit majd mondunk, csak a kérdést, hogy még megerősítsem. Igen.
Igen, kérdésem lenne, hogy ehhez tudok képvalóan egyetlen a mi materiális fizikai világunkhoz hasonlítani. Ahhoz, hogy van
megértsük
belőle, vagy van tápolunk belőle, tapasztalunk, lehetséges, de nyilván azért ruházunk fel az emberi tulajdonságokkal, vagy azokkal a tulajdonságokkal, amik számunkra érthetők, vagy meg tudjuk őt közelíteni, de azt hiszem, hogy ő mivel nem fizikai lény, és ő olyan valaki, aki a teremtés erejével hatalmával bírt és bírni fog, mi ezt nem gondolhatjuk valaha is.
Jó.
Tehát így összehasonlítom, vagy a kettőt.
Jó, várd meg a végét, ez az egyik, amit ajánlanék. A másik, hogy muszáj vagyunk valami módból kiindulni, az csak pedig saját magunk lehet, ha egyáltalán valamilyen kapcsolatot akarunk vele létesíteni. Ha akarunk vele kapcsolatot létesíteni, akkor muszáj az agyunkat is használni. Nem lehet csak a szívünket, mert közünk nincs, hogy mivel teremtünk kapcsolatot. Ja, ha pedig az agyunkat használjuk, akkor muszáj róla beszélnünk, hogy ő ki, mi, hogy milyen, hogy merre, meddig. Biztos, hogy nem jutunk végső válaszra, de arra el tudunk jutni, hogy ő mi nem. Érted? Hogy tudjuk kifinomítani az Istenről alkotott képünket? Nem úgy, hogy egyre jobban látjuk, hogy mi ő, hanem egyre jobban látjuk, hogy mi nem. És ahhoz el kell mondanunk, hogy ő nem olyan, mint a fazekas. És majd mindjárt elmondjuk, hogy miért. Mert az ő esetében a teremtés nem lehet hasonlítani egy ilyen típusú alkotáshoz. Az, hogy milyen az a teremtés, ezt már nem tudjuk, legalább tudjuk, hogy mi nem. És így ki tudunk zárni egy csomó mindent, és amit pedig nem értünk, ahhoz van a hit. Az marad a hit. Ami az értelmünkkel nem tudunk megközelíteni, de a fejünket muszáj használjuk, mert akkor nem tudunk semmifajta érzelmi kapcsolatot vele kialakítani, mert egy olyan dolog, amit nem tapasztalsz meg a szemeddel, nem tudsz megérinteni a kezeddel, nem tudsz megkóstolni, nem marad más eszközöd, mint hogy a fejeddel próbáld megismerni, és csak utána tudsz vele érzelmi kapcsolatot kialakítani. De az fontos, amit mondasz, mi nem pozitív értelemben tudjuk megismerni Istent a fejünkkel, hanem negatív értelemben, tehát ki tud, azt tudjuk elmondani róla, hogy mi nem. Most, ugye vannak kijelentések a Bibliában, amit elfogadunk. Elfogadunk pillanat, elfogadunk axiómának, és ilyen kijelentések azt mondják, hogy Isten ugyanolyan a teremtés előtt, mint a teremtés után. És ezt valahogy megpróbáljuk megérteni. Jó? Egy kicsit még várunk, ha nem olyan kérdés, ami...
Nem tudom, hogy a folyamon van, de még mondjam, hogy nincs benne a változásnak
Így ez a megfogalmazás, de nem emlékszem, de ezt még lehet, hogy a Tórában benne van. Az viszont van, amikor azt mondja a következő idézet, amit itt idéz, a Nia Semlo is in Eszi, én Isten nem változtam. De akkor hogy nem változtam? Ki olyan háze, mert ez a világ, vagy kény kola olyan a szeljöjjön, és minden felső világ, tehát nem csak a fizikai világok, hanem a spirituális világok, hiszen azok is teremtett valamik, azok sem úgy örökön-öröké voltak, az angyalok, azok a spirituális dimenziók, amikről beszélünk, édenkert, és mit tudom én nem pojálim sum sinui bártuszaj, ezek sem visznek véghez semmifajta változást az ő egységében, az ő egyetlenségében, behibarom, azáltal, hogy megteremtődnek, máj le és amiből a valamiben. Csak ma is a haja hú levádai hú jachdem juhat kajdem uram, hiszen ugyanúgy, hogy ő volt az egyetlen, és egyedüli egyetlen, azelőtt, hogy megteremtődtek ezek a világok, kénhule vádon jachidim juhad áhásöberam, ugyanígy egyetlen ő, azután, hogy ezek a dolgok megteremtődtek. Hogyan lehetséges ez? Misum de kulak méke laj hasid, mert ő előtte mindannyian, mintha nem létezők lennének, olyannak számítanak. Igen. Ka ain ke efesz mámes, mint a semmi és a nulla, olyanok. De hogyan? Hát mégiscsak azért létrejöttek. Ki számusz kolajlom összelénim tahtoinim, mert az összes világ, legyen az felső vagy alsó világ létrejötte, mert állj le és a semmiből a valamiben. Vechá jusszam, és azoknak az éltető ereje a későbbiekben, tehát nem csak maga a létrejöttük, hanem a éltető ereje a későbbiekben, de ki jumam, és a fenntartásuk, ha meg kájmom, ami fenntartja őket. És hogy lojak zoru liösz állj le efesz, hogy ne térjenek vissza a semmibe, se haja. Én jelent vára sem, hogy ruach pivis barakam lumos bahen. Ez csak az örökkévaló szava, ami fönntartja őket. Tehát ezeknek nincsen valódi létjogosultsága, csak az örökkévaló szava által vannak fenntartva. Vagyis a fazekas például visszatérve, a fazekas, amikor elkészítette a tányért, és a tányér létrejött, akkor az a tányér létezik a fazekas nélkül is. Mindenki tudja persze egy ideig, meg ha rá van írva az autóra, ami akkor hosszabb ideig, hogy ki volt ez a fantasztikus tehetségű fazekas, aki elkészítette a tányért, de attól még, hogy a fazekas mondjuk lebetegszik, nem lesz gyengébb a tányér mondjuk. Tehát nincs ilyen konkrét állandó kapcsolat közöttük. A tányérnak van létjogosultsága, a fazekastól függetlenül is. De a világnak nincsen. A világ minden pillanatban csak azért létezik, mert Isten minden pillanatban létrehozza. Ugyanúgy, ahogy az első pillanatban létrehozta. Semmilyen önálló létjogosultsága nincsen. Vagyis Isten egyetlensége először is emiatt nem esik. Isten egyetlenségén először is emiatt nem esik csorba. Azért nem, mert ez a dolog nem egy önálló létezésként él, vagy létezik, hanem csupán, mint Isten kiterjesztődése. Tehát Isten egységén nem esik ilyen értelemben csorba. Akkor este rajta csorba, eddig volt csak a fazekas, és most már van a fazekas, meg a tányér, akkor megváltozott a fazekas is, mert eddig ő egyedül volt, most már nem egyedül van. De a világ esetében a világnak nincs önálló létjogosultsága. Isten, ha meg akarná szüntetni a világot, akkor nem kéne ehhez valami plusz energiát kifejteni, ezt széttörni a tányért, hanem egyszerűen abba hagyná a teremtését. Az olyan, mint a kiúzná a konnektorból. A hajszárító, amikor kihúzod a konnektor, még egy ideig még megy a propeller. Ott az abban a pillanatban megszűnne, sőt nem is lenne hajszárító. Mert minden porcikája a létezésnek, az minden pillanatban attól az isteni energiától létezik, hogy van létrehívva a semmiből, hogy Isten azt létezteti. Ez egy óriási különbség, és ez az első, hogy miért mondjuk, hogy Isten egységén nem esik csorba. A másik. Tulajdonképpen igen. Ahogy mondtuk, minden egy csupán egy feltételes módban létezik.
De a feltételes módban ez van a részletet, amit mondta feltételes módban.
Nem válik önállóvá. Olyan, mint egy gyerek. Ugye van a gyerek állapot, meg van a felnőtt, vagy a kamaszkor, vagy mit tudom én. Mi történik mondjuk a kamaszkorban, hogy a gyerek kezd kilépni a szülőnek a hatáskörébe. De egy 5 éves gyereknél még elképzelhetetlen, hogy ő önálló legyen. Persze van sajnos olyan élethelyzet, ahol ez így adódik. De amúgy ő minden pillanatban, de mondjuk még jobban viszonyik egy csecsemőnél, meg aztán pláne. Tehát ott igazán tényleg minden arról szól, hogy a szülő hogy csinálja a dolgot. A világ nem válik önállóvá. Igen?
De akkor ezek szerint, mert hát pillanat a fazekas megcsinálta a lakármisodát, az 4 évig van, aztán elporlat. A pillanat az ennél sokkal kevesebb, mint a 4 év, de akkor is van. Akkor is egy időegység, tehát akkor is van. Most én úgy értelmezem, hogy ezek szerint akkor tulajdonképpen nem pillanatonként újra csinálja, hanem nincs. Nincs pillanatig sincs. Tehát nincs. Uh-huh. Nem létezik.
Hát ez mert pont tudásom, hogy üzemelt, mondjuk durván kifejezve üzemeltetni kell a világban.
De ahhoz akkor az
működik. Nem, ez egy félreértés. Nem. Az üzemeltetés azt jelenti, hogy van a gép, de üzemeltetni kell, mert különben, ha nem teszed bele olajat, hanem benzinelet, hanem csiszolod, akkor kiöregszik, nem működik jól, stb. De arra beszél, nem csak üzemeltetni, minden pillanatban létre kell hozni, mint hogyha minden pillanatban meg kéne csinálni ezt a tányért, ahhoz is ez a tányér legyen. Ugyanannak a folyamatnak, ami létrejött az elején, annak mindig létre kell újra és újra ugyanazt meg kell csinálni. Uh-huh. Igen. Most a te, amit kérdezel, az egy részletkérdés tulajdonképpen. Azt mondod, hogy miért azt mondjuk, hogy minden pillanatban újra teremti, miért nem azt mondjuk, hogy folyamatosan teremti? Ezben most nem fogok beszélni. Ez egy fölmerülő téma. Ez nem véletlen van így megfogalmazva.
Az idő is tulajdonképpen csak a számunkra idő az idő.
Jó. Tehát visszatérve, tehát akkor ez az első nagy dolog. A másik, hogy mit mondtunk? Mi által teremtődik minden pillanatban újra ez a világ? Ezt úgy mondja, hogy Ruach Piv, az örökkévaló szájának szele az, ami újra érteti, ami beöltözik a létezésbe, úgymond, beleszáll a létezésbe, és újra teremti. Miről van szó? Milyen szájának a szele? Kinek van ötlete? Milyen száj? Örökké, hol van szája, meg szele, meg ilyen? Hogy jön ez ide?
Nem mondom, hogy a teremtés volt, hogy megújta őket, hogy lelket vigyek felé. Uh-huh. Lelket lehet.
Jó az ötlet, jó helyen kapizsgálunk, de az csak az ember. Többieket hogy csinálta? Teremtő szava. Ott is, akkor ott van a szája, meg a szava, meg a szónak van egy leellete. Akkor most már tudjuk, hogy mire utal, mi ez a terminológia, hogy mire utal ez az örökkévaló szája dolog. De most meg fogjuk érteni, mert nyilván ez, amikor a Biblia, a Tóra azt mondja, hogy Isten a szavával teremtette a világot, meg a különböző dolgokat a világon, ez egy metafora. Miért éppen ezt a metaforát használja? Miért nem azt mondja, hogy a kalapácsával? Az örökkévaló kaszájával, és csavarhúzójával teremtette a világot. Miért nem azt mondja, hogy az örökkévaló gondolatával, azt is mondhatná, nem? Ezek mind jó metaforák. Miért éppen ezt a metaforát használja? Na, erről fog most beszélni a tárgya. Ule mosom, hogy példával éljünk. Kmóbe nefes hadom az emberi lélek tekintetében. Kisem egy dáber davarechot, se dibur zele vádaik, loj mámas, a filugábé klalusz návsiam edda beresz. Mondja, amikor az ember mond valamit, az, amit te kimondasz most, az az összes szavadhoz képest, elmondott ügyöthez képest felmérhető? Nem. De most, ha megkérdeznénk, hogy mit mondtál egy órával ezelőtt, akkor ha csak nem vagy nagyon szűkszavú, valószínűleg fogalmad nem lenne, mert nem tudnál visszaidézni. Ha megkérdezni egy héttel ezelőtt, akkor biztos, hogy nem. És hogy az egészhez képest, annak a pár szónak, annak 10 mondatnak semmi. Szóval olyan, mintha egyáltalán nem is lenne. Tehát, hogyha van egy ilyen, volt egy híres haszid, ki 80 évre vissza tudta mondani, hogy mit mondott. 70 évvel ezelőtt, azon a keddi napon, Én ezt is ezt mondtam, hogy most nem sokat ebben kecsegtem, de és nagyon megválogatta a szavait egy bizonyos idő után, és valószínűleg ezért volt erre képes, de ez mondjuk ez nem, ez emberek többsége erre nem képes. Miért? Mert a kimondott szó, mondtok, a szó elszáll, így van, akkor nem ezért van az, hogy a Tóra azt mondja, nem azt mondja, hogy írással teremtette az Isten, küldött egy levelet, és akkor létrejött. Ezt is lehetne mondani, ugye? Ez egy történet, ami le van írva. Lehetett volna úgy is fogalmazni, hogy Isten megírta a teremtést. Leírta egy könyvbe, milyen szép történet lett volna. Leírta, és létrejött. Erre nem ezt mondja. Mondta. Miért? Mert a mondás az arra utal, hogy ez az ő egészéhez képest mennyire semmi. Nézzük meg az embert. Az embernek is több rétege van, ugye, ahogy mondtuk. Nézzük meg a te pár szavad, amit itt elmondasz, az a 10 mondat, az össz szavaidhoz képest. Ugye a lelkednek ahhoz a dimenziához képest, ami beszél, nulla. Ugye? De ha még mélyebbre megyünk, és azt mondjuk, az érzelmi világodhoz képest mennyi az a kipár kimondott szó, még inkább nulla. Ugye miért még inkább nulla? Mert a szavaidhoz képest csak mennyiségben nagyon kevés. De azért mérhető lenne, tehát el tudná, most kiszámolnánk, hogy a mondjuk te hány szót mondasz ki egy életen át, mint a hány milliárd szót, és itt most elmondtál mondjuk 10 szót, az akkor mégis valamilyen módon arányban, tehát föl lehet állt egy arány, csak nagyon-nagyon kicsi. Mert ott még csak a mennyiségről beszélünk. Megyünk még mélyebbre, mondjuk nem csak a kimondott szavaidhoz képest semmi, hanem még inkább a beszéd dimenziójához képest, amit el tudnál mondani, hiszen tulajdonképpen végtelen sok mindent tudnál mondani, ahhoz képest még inkább semmi, de itt mindig csak mennyiségről beszélünk. Mondjuk, ha az érzelmi világról, a lelkednek arra a dimenziára, ami érzelmi, az érzelmi egészet, ahhoz képest még inkább nulla, ott már tényleg nulla, miért? Mert az érzelmeidnek mi a különlegessége a szavaidhoz képest, az érzelmeidet nem tudod kimondani. Ugye? Csomó olyan érzelmed van, amit bármennyire előtt, csak körül tudsz írni, de nem tudod szavaidat, de nem tudod kimondani. Tehát az a 10 mondat az érzelmeidhez képest még inkább nulla. Az agyadhoz képest, az intellektusodnak a képességéhez képest még inkább nulla. És ha megnézzük a lelked eszenciájához képest, aztán tényleg semmi. De mégis te kimondtad azt a pár szót. Akkor ezért használjuk ezt a metaforát ehhez Isten tekintetében, mert azt mondjuk, Istennél ugyanez a helyzet, vagy nem ugyanez a helyzet, azt akarjuk ezzel kifejezni, hogy a világ, ami tulajdonképpen csak az isteni szavak miatt létezik, és nem csak azért, mert Isten véletlenül elmondott 10 szót korábban, minden pillanatban csak emiatt létezik. Mint ezeket a szavakat Isten egyszer kimondta, és azok folyamatosan bennünk vannak, amíg Isten abban nem hagyja azoknak a mondását, hiszen itt az idő, ahogy mondtátok, nem faktor, tehát amikor Isten ezt kimondja, azt nem régen mondta ki, hanem az olyan, mint hogyha folyamatosan mondaná. De Isten egészéhez képest, az nem csak mennyiségben nulla, hanem minőségben is semmi. Mint ahogy az ember szavai az ember lelkéhez. Tehát egy ember lelkéhez hasonlítva, amikor az ember sem, mert Dávid Davar Echod, az az ember egy valamit mond, és a Dibur Zele Vádol, ez a beszéd önmagában, Loi Mamas, ez semminek tekinthető, a Filulega Bék Lalusz Náv sem, de Berez. Még a lelkének az a dimenziához képest is, amit a beszélő dimenziónak nevezünk. Ugye azt mondtuk, hogy több réteg van. Még ahhoz képest is nulla, se Ubichinus Levusem Cóisala, és ez a réteg bizony, ez csak egy ilyen középszerű rétege a léleknek, nem a legesszenciája, se Ukajach Dibur, hiszen a beszéd képessége az nem a legmélyebb képesség, az csak egy ilyen középképesség. Ugye hány olyan ember van, aki nem is tud beszélni, és mégis igen, igen értékes ember, és nagyon sok mély dolog van benne. Tehát a beszéd képessége még azért nem a legmélyebb részünk, remélhetőleg, ugye vannak, akik csak ugye, annál, akiknél kimerül abban az ügy, ez most csak egy vicc volt, de ez nem a legmélyebb rétege az embernek. És mégis még ahhoz képest is nulla az a pár szó. Hiszen tudjuk, hogy se jól a Dávid Burum le én 200 az ember végtelen sok mindent mondhat, tehát az a pár szó, amit elmondott, az tényleg nem mérhető ahhoz képest, amit elmondhat egész élete során. Korsakén le Gábib Hinasz le Vusaf Nimisela. De ha még jobban belevesszük, még jobban belelátjuk magunkat az ember lelkébe, akkor az embernek a belső, lelkének belső öltözéke, ami a gondolat, a gondolathoz képest aztán még inkább semmi az a pár elmondott szó. Ugye, mert a gondolat az olyasmi, ami sokkal több fér bele, mint a szavakba. Sokszor nem is tudod elmondani a gondolataidat. És mennyivel többet tudsz végig gondolni egy pillanat alatt, mint amit ki tudnál mondani szavakban. Hiszen mi menonim sohadi burim, a gondolatból származnak a szavak. Víha Juszom is az ad nekik éltető erőt. De én szájek laimán legalább 26-25-es. És nem kell, hogy megemlítsük, hogy természetesen, ha még mélyebbre megyünk, akkor a léleknek a eszenciája és leglényegéhez képest, se én eszebb kineszemnek, amelyek az a 10 dimenzió, az a 10 szféra, amiről korábban a tányában beszéltünk, ugye a 10 szféra, hokma, vina, dász, cseszed, gulat, fejlet, netek, hajgy, szavít, málkot, az a 10 attribútum, amiből föláll az léleknek az eszenciá, az intellektus és az érzelmek, ahhoz képest aztán tényleg nulla. És ami ennél sokhoz őszélt magsava, hiszen az értelemből és az érzelemből származnak a gondolatok, és csak a gondolatokból származik a beszédképessége és az a pár szó, amit elmondtam. Sem ilyen nem sok vagy ezt magsavazó, amúl a verset vagy divúrze, kisem egy dábel, kisem egy gám kém kéne ezt ajszél, mondja a divúrák, sem rúk néz, vagy dákeszi ajszél. Hiszen a gondolat is tud olyasmi, mint a beszéd, azok is szavakban vannak, a gondolat is szavakban történik, ugye? Szavakban gondolkodsz, mert milyenre visszatérünk, csak sokkal finomabb formában, mint a kimondott szavak, vagyis sokkal spirituálisabb értelem. Mondjuk, amikor az ember gondolkodik, akkor nem. Van olyan is, amikor már mondjuk készült valamit mondani, akkor végig gondolod, hogy mit fogsz mondani, már szavak is vannak a gondolatodban, konkrét szavak, kifejezések. Akkor sem úgy szoktuk különben, hogy szóról-szóra végig gondoljuk, hanem csak a schlagwortokban, ahogy mondani szokták, ugye a fontosabb kifejezéseket, fontosabb fogalmakat gondoljuk végig. De általában nem így gondolkodunk, hanem ilyen fogalmakban, képekben, érzések egy kicsit úgy körül, ilyen felhőkben, hogy úgy mondja. De azok is szavak, csak nem annyira cizellált, ilyen kiizélt szavak, hanem sokkal inkább egy ilyen általánosabb szavak. De azok is szavak. Honnan származnak ezek? Ezek az érzelmi világból, illetve az intellektusból. Tehát akkor, ha fölállítjuk a sorrendet, akkor azt mondjuk intellektus érzelmek, ez a 10 szféra, utána a gondolat világa, és utána a beszéd világa. Tehát az a pár szó, amit a legvégén kijött, az nulla ahhoz, ami a toppon van. Ahhoz képest. Lemosol, hogy a folyamatot megértsük, példaképpen. És a noiflesz, mi felesz éza áva vechemda bilivösel adat, amikor az embernek a szívébe felröppen egy valamilyen vágy vagy szeretet érzése, kojdem se ölj el lévelem majek lássával a hálebaen, azelőtt, hogy ez fölmenne az agyba, hogy az ember ezeken gondolkodjon aktívan, én ba kinesz ölszértedány, akkor még nincsen szavakban vagy betűkben megfogalmazni ez a vágy vagy ez az érzelem. De a képetsz pasult be, ha sikabe lév, csak egy egyszerű vágy a szívben. El a davara, huan nechmanet, azután a dolog után, amire nagyon vágyakozik. De ez még nem fogalmazódott, még az agyában sem meg szavakban. Korsakén, könyvöm, s nafla, tájra, hemdöm, liba lősz davar, de ák hajszom, de kölyek, hogy masszom, és szék valami diasszaj. Ez különösen azelőtt, hogy ez még érzelem formájában megfogalmazódott volna, és még csak a tapasztalás szintjén van meg az agyában, akkor még inkább még nem lehet körülírni, vagy megfogalmazni. Sajnán noidehet, hogy kell érteni, sajnán noidehet, hogy jaj, hogy davasó, nechmod, de naim, hogy tajvi, afalás, szigorú, dabegboj. Hogy például tudatában van annak, hogy az a bizonyos dolog egy kellemes, jó, hasznos dolog, amit érdemes megszerezni. De még nem lett ebből érzelem. Mert ugye, hogy tört a dolog? Az a dolog úgy van, hogy megtapasztalsz valamit, fölfogad, hogy mi az, akkor kialakul az agyadban, hogy ez egy jó dolog, de ez még nem azt jelenti, hogy neked érzelmed van a felé a dolog iránt. Tudod, hogy ez egy jó dolog. Utána következik az, hogy azt mondod, hogy hú, az egy jó dolog, ez nekem, nem csak jó dolog, hanem nekem jó dolog, és születik meg az érzelem. Ugye például azt akkor lehet látni, amikor vannak olyan dolgok, amit az ember nem is sejti, hogy meg tudná szerezni, annyira távol van tőle. Tudom én, hogy mondjuk egy Mercedes, ez egy jó dolog, de nem kell, nem vágyok egy Mercedesre. Miért? Mert számomra egy, most csak példakedve, számomra egy elérhetetlen fogalom. Mondhatom a más példát is. De mondjuk abban a percben, hogy valaki felvetni, hogy slow-mo azért ez nem annyira elérhetetlen, mert ha A, B, C, akkor te is el tudod érni, akkor lehet, hogy már elkezdek aktívan vágyakozni az iránt a dolog iránt. Tehát itt van több szint, azt akartam bemutatni. Van az, amikor rájössz, hogy az első dolog az, hogy megismered, hogy mi az, hogy Mercedes. Utána elkönyved magadba, hogy ez egy jó pofa dolog, ez a Mercedes. És utána az, amikor vágyakozol rá, amikor már neked is kapcsolatod van. Na ott, és amikor vágyakozol rá, akkor fölmegy a gondolatodban, és elkezdett azon meg is fogalmazni szavakban, hogy jó, ez a Mercedes, ilyen kormánya van, meg olyan váltója, meg mit, olyan jó, szuper 250-nel tud menni, stb. 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 Amikor már szavakba tudod önteni ezt a vágyadat. Ő nem a Mercedes példát, mondja, más példát mond. Ki gojn lil, majd ez a hachmai, lehalézem, májhalál. Például az utáni vágy, hogy valamilyen nagyon különleges dolgot megtanuljál. Vagy, hogy egy nagyon jó ízű ételt egyél. Ugye, ezek is olyan dolgok, amiknél ez az összes szint megvan. Tehát tudod, hogy ez a tudás, ez egy nagyon hasznos tudás, mondjuk. Tudni héberül. Nagyon hasznos dolog. Ez egy jó dolog tudni héberül. De vágysz arra, hogy tudjál héberül? Nem. Mert elérhetetlen, vagy nem vagy abban az életedben. Utána az, hogy megfogalmazni, hogy én szeretnék tudni héberül, az ott már egy érzelem, és utána ez a vágy, ez a tiszta vágy, ez valahogy az agyamba kerül, és elkezdek gondolkodni azon, hogy hogy tudnék én, vagy mire lenne jó, ha én héberül, tehát amikor már szavakba tudom önteni. Na. Lákle, akrasak már napla a hemdele tárgyal, libedű kelkok, mosztag, hogy szikhali idő a szaj. Azután, hogy a dolog leesett, hogy úgy mondjam, a szívembe ez a vágy és ez a vágyakozás onnan, hogy tudtam, hogy ez jó. Tehát ugye, hogy most a leesett, az azért használom, mert azt mondja, először megszületik a fejedben a dolog, ez egy jó dolog, és utána akkor esik a szívedbe, amikor arra jössz rá, hogy nem, ez nem csak általában jó, hanem nekem jó. És akkor születik meg az érzelem. És ezután, a hárka hazra ve alszom el lévle maják, ezután újra fölmegy a fejembe a dolog, a szívből a fejbe, láksevol a hárba, hogy gondolkodjak azon, hogy éhle hajcitál vosszom, hogy kajakal a poját, hogy hogy tudnám én ezt elérni, amire én ennyire vágyok. Ugye, akkor az első az, hogy tudom, hogy ez egy jó dolog, az még a fejembe születik meg, úgymond szimbolikusan. A másik, amikor arra jövök rá, hogy ez nekem lenne jó, tehát elkezdek vágyakozni iránta, az a szívemben van, és utána újba latba hozom befogom az agyamat, hogy azon gondolok, hogy tudnák én megtanulni a héberül. Hova fordulva? Kit keresek meg? Akkor az meg már megint az agyamat használom hozzá. Hárébe kán nojjöde bekinesz mojszőzbe mojjhaj. Ez az a pillanat, amikor már azon gondolkodok, hogy hogy szerem meg azt a dolgot, ott születnek meg valójában a szavak a fejemben. De még mindig csak a gondolatomban, nem a szavakban. Ugye? Sein oiszes, sein amve, amve, dabrem, háromba, amve, kolin, jani, ojlom. Ezek azok a szavak, amelyek egy adott nyelvnek a szavai, nem csak képek, hanem adott nyelvnek a szavai, itt születnek meg a gondolatokban. Ugye ez egy nagyon fontos dolog. Itt lehet a különbséget mondani. Azt szokták mondani, milyen nyelven gondolkodok. Ugye a gondolkodásnak van egy szintje, ahol nem nyelven gondolkodok, hanem képek, ami minden nyelven ugyanolyan. Az érzelemnek a gondolata, az még nem egy nyelven való gondolkodás. Amikor az érzelem oda jut, hogy már praktikusan azon gondolkodik, hogy hogy érjem el az érzelmemnek, vágyamnak a tárgyát, akkor már egy adott nyelven gondolkodok, mert az már szavakban, valamilyen formában szavakban születik a fejemben. Na lényeg, mindez, még ide kell eljutnom ahhoz, hogy mi egyáltalán fejemben szülessenek szavak. Majd ezek után a számmal is kimondok szavakat, ez tényleg nulla ahhoz képest, ahonnan elindultunk. Hát akkor ide fogunk visszakanyarodni, hogy a következő fejezet az Istennél fogja áttekinteni tehát most megbeszéltük a példát, a következő fejezet lesz a példázott, tehát maga a Jóisten, hogy nála hogy vannak ezek a szavak és gondolat. Fogalom. Köszönjük szépen. Köszönjük.